a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa állapota tovább javul. Online vesz részt a vatikáni eseményeken, közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 5-én délben. A Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa mozgása, a légzése és a hangja tovább javult. Fokozatosan csökkentik az oxigénpótlást. Az elmúlt napokban vérvizsgálatokat végeztek, közölték. A pápa jó hangulatban van. A vatikáni rezidenciáján folytatja a gyógyszeres terápiát, a gyógytornát és a légzőszervi fizioterápiát. Ez utóbbiak különösen jótékonyan hatnak a hangja használatára. Ebben a szakaszban a javulás fokozatos és lassú, különösen ami a mozgását illeti, ami már a kórházba kerülése előtt is korlátozott volt. Ferenc pápa általában szilárd ételt eszik, közölték. A naponta kapott oxigén mennyiségét fokozatosan csökkentik. A terápia változatlan. Napközben egyszerű oxigénellátás, éjszaka szükség esetén magas áramlású oxigénterápia orkanülön keresztül. Ugyanazokat az eszközöket használja, mint korábban, de az oxigénadagolás kisebb intenzitású. A pápa pihen, de dolgozik is. Követi a kúria tevékenységét, az egyházi eseményeket, dokumentumokat kap, amelyeket tanulmányoz és aláír. Szombaton délelőtt videókapcsolaton keresztül követte Roberto Pasolini atya nagybőjti prédikációját a 6. pálteremben. Szerdán pedig a vatikáni bazilikában Pietro Parolin bíboros államtitkár által vezetett szentmisét is, amelyet II. János Pál halálának 20. évfordulója alkalmából mutattak be. Közölte a Szentszéki Sajtókönyv Központ április 5-én. Az Egyesült Államok mellett már számos európai országban is példaként tekintenek Magyarország elmúlt 10 évben végzett eredményes határbiztonsági tevékenységére, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György közlése szerint Donald Trump, amerikai elnök, a választási kampányban több esetben példaként hozta fel azt a migrációs politikát, amelyet 2010 óta alkalmaz Magyarország, valamint azt a fontos tényt, hogy a migrációt kezelő eljárásrendet a kormány a magyar emberek véleményét figyelembe véve alakította ki. Emlékeztetett, amikor 2015-ben mintegy 400 ezer illegális bevándorló özönlött az országba, első lépésként a kabinet arról kérdezte meg a magyarokat, engedjék-e ezt, vagy zárják le a határt. Pártpolitikai hovatartozástól függetlenül a magyarok óriási többsége akkor úgy nyilatkozott, meg kell akadályozni, hogy illegális bevándorlók óriási csoportjai zúduljanak az országra, mondta. Ülésezett az állategészségügyi operatív törzs a ragadós száj- és körömfájás miatt. Magyarországon nincs újabb kitörés, a védekezés eredményes, közölte az agrárminiszter az operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Nagy István kiemelte ugyanakkor, hogy Szlovákiában újabb kitörés van, ezért be kell tartani minden olyan szabályt, amely a védekezést szolgálja. Emlékeztetett, kezdettől megtörténtek a szükséges intézkedések. Az állategészségügyi operatív törzs felállítására azért volt szükség, mert azt érzékelték, hogy a védekezési folyamatban akkor tudnak eredményesek lenni, ha ebbe a munkába minden hatósági szervet be tudnak vonni. Nagy István elmondta, döntés született az operatív törzsülésén arról, hogy minden a vírussal érintett telepen rendőrségi ellenőrzés lesz, a be- és kimenő személyforgalmat illetően, valamint minden telepnek egy kijelölt állatorvosa lesz. Orbán Viktor miniszterelnök videó üzenettel csatlakozott a Matteo Salvini vezette Liga párt Firenzében szombat délután kezdődött tisztújító kongresszusához, közölte a jobboldali olasz kormányerő, amely nyilvánosságra hozta a találkozóhoz csatlakozó európai politikusok névsorát. A nyilvánosságra hozott névsor szerint a szombat délutántól majdnem vasárnap estig tartó kongresszus első napján Mettizen a Dán Néppárt elnök helyettese lesz jelen. Végül az időjárásról, felhő átvonulásokra lehet számítani a keleti megyékben több, máshogy kevesebb felhővel. A középső ország részben lévő összeáramlási zóna mentén helyenként záporok, hózáporok alakulnak ki. Az északnyugati északi szél több felé megerősödik, főként a Dunántúl középső részén és a Zemplén térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. És a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívem, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
Sok szeretettel köszöntjük az Evangélikus Rádió misszió műsorának hallgatóit. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Fülöp József, a kecskeméti Ciróka Báb Színház színésze. Jóci, ahogy a legtöbben ismerik, gyerek és fiatalkora, szép és fájdalmas tapasztalatai, útkeresése után tette le végül Jézus kezébe az életét. Drogos fiatalból már a Isten akaratát kereső családapává vált, és bábszínészként örömmel szolgálja a kicsiket és a nagyokat. Hallgassák őt szeretettel! Vendégem Fülöp Jóci, akit így ismernek a környezetében. Ő a kecskeméti Ciróka Báb Színház társulatának tagja, a bábszínész. Téged beajánlott számunkra egy korábbi interjú alanyunk, akivel egy nem könnyű élethelyzet kapcsán ismerkedtél össze, ha jól tudom. Mi is szeretnék, hogy elmondd nekünk, hogy honnan indultál, és hogy miért is kötöttél ki vajon itt egy evangélikus rádiomissziós műsorban.
Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. És igazából folyamatosan hálás vagyok, hogy honnan jöttem és hova emelt ki az Úr. És mostanában valahogy még többet gondolok a gyermekkoromra. Nem volt könnyű, mert eleve a szüleimnek, mielőtt megszülettem volna, úgy ismerkedtek össze, hogy anyukám tudta apukámról, hogy nem sokáig fog élni, mert örökölte egy betegséget. Ez egy vesebetegség volt. És anyukám azért, hogy művese kezelést kapjon apám, direkt elment oda abba a kórházba nővérnek, és hát is folyamatosan látta, hogy mi lesz a sors ezeknek a művesek kezelt embereknek, tehát folyamatosan viselte ez meg, és borította ki, addig-addig, amíg tényleg felmondta apukám szervezete a szolgálatot, és amikor 5 éves voltam, akkor meg is halt, és akkor anyukám alkoholhoz nyúlt egy gyengeségében. Ebből fakadóan volt, hogy nem tudott értem jönni az óvodába, és akkor valaki hazavitt, vagy hazamentem, és akkor ott feküdt a földön, és akkor szóval megoldottam gyerekként, küzdöttem vele, hogy kiöntsem a piáit, meg a gyógyszerét eldugjam. Közben nagyon-nagyon szerettem, és egy csodálatos teremtmény volt, egy olyan világító, nyitott szívű ember volt, akit általában szerettek az emberek, még melegszívű volt, gyönyörködtem benne, meg ő belül is az jött felém, hogy nekem nagyon jó önértékelésem volt már gyerekként, mert ezt a szeretetet éreztem, ezt, ami teljesen átjött.
Valamennyire édesapád hiányát is tudta pótolni édesanyád akkor, vagy mennyire emlékszel édesapádra?
Hát nem, nagyon egy-két ilyen élményem van, csak hogy futunk a villamos után, és akkor elesik, és akkor ott vérzett, én meg nagyon sírtam. Tehát ilyen pici képek vannak, de igazából nem emlékszem rá. Így magamban néha felfedezek dolgot, és következtetek arról, hogy lehet, hogy ilyesmi volt apukám. Hát próbálta pótolni, de így szegénykém, hogy sokszor nem volt magánál, így még nehezebb volt azt is nyújtani, ami mondjuk egy anyukának kell.
Mégis tudtad őt úgy tisztelni is, és szeretni, ahogy mondod, hogy gyönyörködni benne. Ez nagyon erős tényleg így.
Igen, mert közben a lénye az egy melegszívű, szerető ember volt, aki küzd az alkohollal. Tehát ez nagyon fontos, múltkor egy igehirdetésben hallgattam ezt, hogy leprás, nem leprás, hanem egy ember, aki leprával küzd. Egy gyönyörű asszony volt belül kívül, aki alkohollal küzdött, akit szenved emiatt és lelkismert fordulása van, megtett a maga módján. Dolgokat elment elvonó kúrára, meg megtett mindent, csak legyőzte őt ez a szenvedély, ez az erő. Amikor 12 éves voltam, akkor az ő szervezet is felmondta a szolgálatot, már nem bírta a gyógyszer és a alkohol kombót, és így a szíve megállt, és akkor az anyukám húgához kerültem, keresztanyámhoz, aki együtt élt a férjével és a gyermekükkel, és az volt a nehéz, hogy a 2 éven belül anyukám már a harmadik testvére volt, akit elveszített, és idegösszeomlása volt, infúzióra járt, meg lefogyott ilyen 40 kilóra, így fogadtak be. tehát hogy nehéz volt a családi életük. Én egy neveletlen gyerek voltam, inkább egy utca gyerek, akivel extra nehéz, de befogadtak, és elkezdődött a küzdelem, az összeszokás, és akkor szeretet lett a vége, de hát ez egy hosszú folyamat volt.
Mit mondanál, hogy mit kaptál leginkább tőlük, vagy mi az, amiért a leghálásabb vagy, és tőlük kaptad meg?
A gondoskodást, hogy erejükön felül akarták velem a jót, küzdöttek a, mit tudom, azért az ingatlanért, amiben laktunk anyukám, hogy ne vegyék el, azt félretették nekem, tanítattak, és mindent megtettek, ami tőlük telt. Mondta anyukám, most már anyukámnak hívom, hogy szeretni nem tudott az elején, hanem sajnált, de eljutottunk a szeretetig, és most a büszkeségig is, meg egy jó kapcsolatunk van, már olyan értelem a büszkeségük, hogy tökre büszke végül is arra, ahová jutott az életem, és ennek örül is, hogy ennek ő része volt. Nagyon köszönöm ezt neki, hogy nem kallódtam el, nem kerültem intézetbe, nem kerültem olyan helyekre, ami egy más út lett volna. Biztos Isten abból is kihozott volna, amit akart, de így ebbe a verzióba én nagyon hálás vagyok nekik. Elküldtek Sárospatakra református gimnáziumba, és ez jónak tűnt. Ott hallottam az Úrról sokat. Jó lehet, lázadtam ellene, ugye múltam miatt. Úgy gondoltam, hogy vagy rossz ő, vagy nincs, hogyha ilyen sok szenvedés volt a részem. De aztán csak értek olyan impulzusok a vallástanáron keresztül, a teológusokon keresztül, akik ott laktak velünk egy kollégiumban, akikhez bebetértem és beszélgettünk, hogy így maga Krisztus szólt másokszor, vagy hát őt láttam meg, akkor még nem tudtam, de az a szeretet, az a odafigyelés, hogy múlt héten vagy két hete beszélgettünk, és még mindig emlékeznek arra, mit mondtam, és visszakérdeznek. A tűrés a vallástanáromnak, hogy tűrt a mi huncutkodásainkat, és mégis szeretettel. Tehát az jött át, a szeretet és az alázat sok esetben. Ez már a Szentléleknek a szent robbanó anyaga volt szerintem, amit itt szépen így elhelyezett az én lelkembe, amit egyszer be is gyújtott, és aztán lett abból a megtérés. Ez volt Sárospatak, tehát ott sok minden hatás ért engem, és ott egy nagy hullámvasút volt lelkileg.
Kik között voltál sokat? Mennyire hatottak rád a fiatalok, vagy milyen közeg volt ez?
Hát egy vegyes közeg volt. Volt egy szenvedős része, főleg az elején, a beilleszkedés. Meg így visszaemlékezve, sokat bántottuk egymást, meg, de ez mindegy, hol lettem volna, ezek a kamasz fiúk, és az Istentől elidegenedett léleknek a piszkálása, versengése. Volt zülés is, én így próbáltam lavírozni a jó fiú és a rossz fiú között, kocsmáztunk, érdekeltek a lányok, de közben a tanulás is, próbáltam a tanárok felé is megfelelni, meg a saját igény alapján, meg a szüleimnek. De aztán jött egy pont, ahol egy kortársam megkínált kábítószerrel, akkor marihuánával, és akkor az bejött, és valami olyasmi szabadságot éltem meg, vagy annak szabadságnak tűnő valamit, amit úgy éreztem, hogy leomlottlik egy fal, amit már úgy építettem anyám halála óta szívem köré, és egy nagy szabadság fuvallatát éreztem, de az nagyon gyorsan az ellenkezőjére változott. Tehát ott bukott le, hogy honnan is jön ez, hogy megismerkedtem például a depresszióval, ami addig ismeretlen volt számomra, tanulmányi eredményem tényleg, mint a mesékben, hogy ezek a drogot történetek vannak, úgy romlott, már bukásra álltam több tantárból, egyre inkább féltem az emberektől, miközben addig inkább az imponálás, meg az emberek szeretete és a szeretet keresése volt a lényem része. Szóval eléggé hamar beadta a csekket a kábítószer, hogyha így lehet fogalmazni.
Mit jelent ez, hogy hamar?
Az a hamar, ez szerintem pár hónap. Viszonylag tényleg hamar. Biztos az is hozzájárult, hogy milyen volt az én gyerekkorom. Tehát egy ilyen instabil belső szerkezetben nagyobb pusztítást tud egy kábítószer, mint egy mondjuk egy olyan gyermeknél, ahol nincsenek ilyen lelki sebek, meg összevisszaság. De nálam nagyon nagyot szakított, meg sokat pusztított, és akkor erre jött egy színjátszókör, amit az igazgató szervezett, az Ószövetségi József és a testvérei történetét vittük színpadra, ott bizonyságtételekkel kezdtük a próbákat, a velem egykorúak beszámoltak az istenhitükről, ami egyre inkább hatással lett rám, és amire már bemutattuk a darabot, meg jártuk vele az országot, addigra én már hittem ebben az Istenben, ebben a megbocsátó Istenben, az Isten szeretetében. Megszerelmes lettem egy lánykába ott a színjátszókörben, és ez egy ilyen vegyes élmény volt a szerelem, a színpadi élmény, Isten szeretete, de Jézus Krisztus nem volt még fontos számomra. Így nem volt egy átadás, csak egy ilyen egy hangulat, vagy egy érzet, vagy egy közelség, ami aztán el is hussant, egy idő után, ahogy vége lett a színjátszásnak, és megint visszajött a depresszió elég komolyan, de akkor már nem mertem így kábítószerhez nyúlni, meg alkoholhoz, mert már elkezdtem félni Istentől, hogy ezekhez biztos nem, de ő meg távol volt már, így kerestem főleg a teológusok társaságát, úgy éreztem, hogy más nem nagyon tudja elviselni ezt a beteg lelket, aki akkorra lettem, ez a állandóan panaszkodó, félő, és akkor nagy nehezen leérettségiztem, és felvettek fizika szakra, mert akkor érdekelt a fizika egyetemre, és azon a nyáron volt egy ilyen veszélyes dolog, szinte egy párbeszéd az ördöggel, hogy én most már bármibe belemegyek, csak ne legyek ilyen távol az emberektől, mert nagyon, nagyon szenvedtem a magánytól és ettől a elszigeteltségtől, és azt mondtam, hogy bármi áron belemegyek ebbe, hogy ez megszűnjön. És ennek az lett a következménye, hogy tényleg keményen elkezdtem züllenni az egyetemen, még szinte mindennapos volt a kábítószerezés, a italozás, minden nap ott voltam a buliba, nem tudtam egy vizsgát sem megcsinálni, megöregettem pikpak, pedig 19 éves voltam, és úgy éreztem, hogy így belül egy idősebbök sokkal, már egyre kevésbé láttam ilyen lehetőségeket, hogy nekem családom legyen, vagy munkahelyem. Addig, amíg egyszer csak így jött egy est, hogy kiálltsak Jézushoz, hogy nem tudom honnan jött. Érdekes, hogy egy ilyen élethelyzetből egyszer csak így jön egy ilyen, hogy kiálltsak. Igen, ez olyan jó, hogy az Úr ott van mindenütt, és mindenhova ott utána tud nyúlni, akiért akar. És olyan jó volt ezt így megfogalmazni, hogy te Jézus, ha vagy, és tényleg tudsz segíteni, akkor segíts.
Tehát megpróbálkoztál visszatérni az életbe, amit úgy gondoltál, hogy élet lesz, és ahol ott vannak az emberek, a társak, de ez megint nem adott neked megoldást, és még lejjebb süllyedtél, és akkor ez kellett ahhoz, hogy ott találhasson meg téged Jézus.
Hát igen, mégis a tékozó fiú disznóvájújánál voltam ott, talán ezt beazonosítottam, hogy ahol már jó lett volna, ha adnak a disznók ételéből valaki, ez a legalja.
És mi történt akkor ezután a kiáltás után, Istenhez fordulás után?
Először jött egy lány, ott hagytam az egyetemet, halasztottam, Budapestre költöztem ő miatt, mert ő itt tanult, és akkor ilyen alkalmi munkákat kerestem, és egy színjátszókört, mert ott volt az első Isten élményem, meg az érdeket egyedül. Oda mentünk, és egyre inkább vonzott ez a színjátszókör vezetője, egy fiatal színész, aki különös szeretettel foglalkozott velünk, és akkor kiderült, hogy ő hisz Istenbe. Tehát, hogy ő is kiáltottam Jézus, hogy Jézus segíts, és szembe jött velem egy pont egy olyan ember lényében, aki nekem akkor a lehető legvonzóbb volt, és akkor elhívott egy református gyülekezetbe, ahova ő járt, és ott az az élmény ért, hogy a szószékről, aki beszél, az engem vonz. Mert ugyan sokat voltam templomban még Patakon, sokszor untam, ott volt egy fal a szívemem, de most ez megszűnt, és azt mondtam, hogy én szeretnék ezzel az Istennel még közelebb megismerkedni, meg hát elkezdtem hinni ebbe a szeretetbe, meg az ő létezésében. Kerestem egy ifit, hatások értek ismét, az Úr megszólított, és addig, amíg egy evangélikus professzor könyve a kezembe került, vagy hát azt megvettem, tudtam, hogy miért veszem meg, hogyan lettem hívő keresztény, ez volt a címe is, és az ő vívódása a világ és Isten között, ahogy ezt így nagyon részletesen leírta, abban ráismertem magam vívódására, és arra nagyon fontos lehetőségre, hogy átadhatom az életemet. És én azt hittem, hogy az itt megtörtént már, mert ugye sok ígéretést hallgattam, tetszett, és ezzel már mind együtt dobbant a szívem, de mégis ő ezt direkt bemondja, hogy Jézusnak átadhatjuk, és ő értünk halt, őt elfogadhatjuk. Akkor ott álltam Jézus előtt, és ő előttem, és akkor az ott megtörtént, hogy átadtam az életemet. Régebben a német csatornákon láttam ilyen sziklaugrókat, akik nagyon magasból belevetik magukat a vízbe, és kicsit így éreztem, hogy most valahova ugrok, egy ismeretlenbe, tehát most már ugranom kell. És jó volt, kaptam bátorságot hozzá az ugráshoz, és ami ott hirtelen változott, ami nagyon tapasztalható volt, az a magány megszűnése. Az addig mindig kísért, akárhogy szerettem anyukámat, meg akárhogy voltam esetleg népszerű, de a magány az mindig ott volt, és ez megszűnt akkor a megtérésemkor. Voltak még nagyon komoly mélységek, de a magány megszűnt. Megtudtam, hogy az övé vagyok.
Fülöp József bábszínészt kérdezzük élete és Isten hitre való jutása állomásairól. Honnan tudod akkor, hogy mit kell tenni, hogyan indulsz tovább, mit változtat ez az életeden?
Sokszor voltak ott támaszok, angyalok mellém rendelődtek ott az ifi tagjai közül, akik erősítettek. És persze csapódtam a világ és Isten között továbbra is, felvettek egy ilyen színészképző stúdióba, és ott volt a büfé élet, a színházi hatásot, és szerelmes lettem egy lányba. Kábítószerettől még nem szabadultam teljesen, tehát elég sok ponton nyúlt utánam az ördög, ha lehet így fogalmazni. Talán ilyesmi volt, hogy elmentem, megint elcsatongoltam, mint a tékozló fiú, megint elmentem a élmény, a színház, a züllés, a szerelem, és akkor, amikor már jó összemocskolódtam, akkor megint mentem, kerestem a gyülekezetet, a templomot, akkor megnyugodtam, hogy jaj, de jó, uram, nem mondtál le róla, hogy ez ment, addig-addig, és ez egy fordulópont a hitemben. Az egyik osztálytársnőmmel össze is költöztünk egyik pillanatról a másikra, és ott már például a felemás ige az folyamatosan feddett. Ez, hogy miköz a hívőnek hitetlenhez, mint élőnek a halotthoz, ez nagyon keményen figyelmeztetett, és nem hagyott nyugodni.
Tehát a Biblia szerepe is valahogy megnőtt az életedben? Elkezdtek igék fel, elevenedni akár a gimis éveidből, vagy az ige hirdetésekből, úgy megtaláltak ezek a szavak?
Az ige hirdetésekből, tehát akkor ma aktívan olvastam az ige hirdetéseket, meg jártam templomba. Ilyenkor, amikor egy ige, mint egy ilyen neon reklám tódult be az agyamba, meg a lelkembe, akkor az ige volt, de hogy ahhoz persze már kapcsolódott ige magyarázat, és ami már meggyőzött. Cseri Kálmán volt akkor a fő lelkész, és neki sok-sok könyvét megvettem és olvastam. Evangelizációkra jártam. Már kaptam a záport a Szentlélektől. És meg is kezdődött egy ilyen belső tusakodás, mert a szívem egyrészt csüngött ezen a lányon, ilyen sámsoni figura lehettem akkoriban, de reggelente így próbáltam keresni az urat, félrevonultam egy szobába, ott tusakodtam, volt, hogy kisírt szemekkel jöttem ki, akkor a lány nem nagyon tudta, hogy mi van. Az a lány is próbált jönni gyülekezetbe, ifibe, de őt nem érintette meg az úr mélyen. És másfél év után elmentünk nyaralni egy tengerpartra, és tényleg az úrot körbevett és kezelésbe vett. Reggelente így kipattantam, vagy kitolt az ágyból, és így mentem. Akkoriban szerettem sportolni, futottam, ott a tengerpart körül olyan kóborkutyákat körülvettek, tök jó, el voltunk minden kis banda. Vittem magamra egy ige hirdetés sorozatot, és hogy a napfelkét keltében a tengerparton, ott minden nap elolvastam egy részt. Ez a 10 parancsolat magyarázata volt Cseri Kálmánnak. Végis átvettem az életemet, meg az Úr akaratát, és ott ez egy nagyon komoly hitmélyítő hét volt kettesben az Úrral. Igazából ugyanezt történik ma is, és ez csodálatos, mert ezt nem lehet megunni végül is, a találkozást az Úrral. Ott az úgy jött, hogy így öntsem ki a szívemet, és bátran fogalmazzak meg mindent, amire bátorít is az ige, hogy öntsétek ki a szíveteket. És ez történt, hogy uram, én ezzel a lányjal úgy szeretnék már zöld ágra vergődni, hogy most vagy térjen meg, és akkor legyünk egységben. Tehát nem volt áldásos, hogy mi együtt létünk. Tehát, hogy vagy térjen meg ez a lány, vagy tudjuk elengedni egymást, vagy tudjam elengedni. Ez volt az első kérésem, akkor szerettem volna a kábítószertől végérvényesen szabadulni, mert jól lehet lecsökkent már egy szelidebb fokra, de mégis ott volt, és ezt tudtam, hogy ez nem jó. És a harmadik az meg érdekes volt, hogy ebben hittem a legkevésbé, hogy uram, hogyha lehetne minden nap így veled találkozni, mert az nagy élmény volt időnként, hogy akkor tényleg csutakosan, bűnösen megint átölel az Úr időnként, de hogy szeretném én ezt minden nap, hogyha lehetséges, így napfelkeltés, tengerpart nélkül is bárhol, akkor legyen ez. És olyan jó volt, hogy ez ott megtörtént mind a három olyan formában, hogy egy békességet kaptam, hogy elengedhetem ezt a lányt. És tudtam azt, hogy ha kell, akkor majd összevezet minket az Úr. Addig is próbáltam, de nem ment. Ez volt az egyik, a kábítószerből megszabadultam, és ahogy elengedtem a lányt és a kábítószert, szívem jó részét, ami lefoglalta, oda tényleg az Úr jött. És onnantól mondom azt, hogy járok vele.
Évek elteltek, azt mondtad, de mégis hogyan történt meg ez a megszabadultam a kábítószertől, és elengedtem a lányt, mert még mindig egy kicsit hirtelennek tűnik, és olyannak, amiben nem tud az ember olyan könnyen megváltozni.
Amikor mondjuk valaki le akar szokni a cigiről, az megelőzi egy több éves agónia. Első pillanatban nem tudtam úgy teljes szívvel odaadni magamat ennek a kapcsolatnak, mert mindig ott volt ez a ösztöke, amine ellen nehéz volt rugódóznom, ahogy az ige mondja. Szóval ez egy folyamatnak a vége volt. De a kábítószer is ez volt, tehát már 5 éve küzdöttem ellene. Igaz, hogy ez gyors volt, mert imádkoztam, és akkor egy héten belül lezajlott, de ezt megelőzte sok-sok ima küzdelem, csak eljött az az idő, valahogy ez az intenzív Isten élmény, amire azóta is vágyom, és többször meg is tapasztaltam. Erre vágyom, hogy olyan magaslatokat mutasson meg, akár a mai életemben is, amire ugyanígy bevilágít dolgokra, amiket elhagyhatnék, amikről nem is tudom, hogy az Istenem, hogy elfoglalja a szívemnek egy részét, amit használhatna az Úr, és csodák történnének. Ez a szabadítás, ez szerintem készen áll mindnyájunk számára. Tehát ez is egy csoda, tényleg meg egy titokzatosság, hogy mikor jön el a számunkra az a szabadulás, amikor kimondjuk és megtörténik. Mert az egy pillanat is lehet, hogy a hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
Ez itt a Lélek hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
Önök továbbra is a Lélek hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Már teljesen konszolidált életet élsz, mondhatjuk úgy. Hogyan lehetett megérkezned akkor egy hívő keresztény férfi életébe, ahol hívő társad van, 4 gyermeketek, egy megbecsült színi társulatnak vagy a része. Úgy gondolom, hogy a hétköznapokban megérkezni és ebbe a szép életbe megérkezni is egy olyan múlttal, mint amilyen a tiéd, nehéz.
Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, és akkor elkezdem egy jó illúzió rombolással. Például, hogy most terápiára járunk a feleségemmel. Azért mondom ezt, mert azt a tételt, hogy családabb a szív mindennél, ez egy elég kihozanító és kemény mondat a Bibliának, de ezt érvényesnek gondolom a halálom pillanatáig. Van a lényemnek egy része, ami nem akarja Istent, az új ember. És van, hála az Úrnak, egy új ember, aki viszont ő rá vágyik. És ez a harc, ezt tudjuk, hogy nem szűnik meg. Persze ez jó hangzik, hogy 4 gyereke van, meg bábszínész, és gyerekeknek játszom, és egy csomó szép dolgot el lehet mondani, de az Úr látja a szívemet, és ő látja, hogy mikor vannak őszinte percek, a pillanatok, amikor tényleg szeretek, amikor nem úgy nézek a gyerekemről, hogy csak a büszkeség tölt el, nem úgy nézek egy másik ember, hogy kell tőle valami önző módon, hogy ítélkezem, hogy irigykedem. Azt hiszem, nincs különbség köztem és egy másik ember között, legyen az nem hívő. Tehát szerintem a különbség az maga Krisztus, és ez csak az ő dicsőség, az ő tisztasága. És ha én nem nézek rá, nem kérem, nem adok helyet neki, akkor vajmi kevés látszik belőle sajnos. Szóval azt hiszem, hogy ez egy harc, ami nagyon boldogító harc. Tehát egy pillanatra Krisztusra nézni, egy pillanatra áttélni, hogy ő hogy szereti a gyerekemet, meg a feleségemet, téged, mint a testvéremet, vagy egy idegen embert az utcán, ennél szebb nincs a világon. És ha valamiért érdemes élni, akkor ez az.
Akkor hát nem arra nézel, hogy mit értél el, hogy bábszínész lettél, hogy megtaláltad a pályádat, hogy tényleg egy családot tudsz felmutatni, hanem folyamatosan arról beszélsz igazából, hogy Isten mit tesz, és Isten mit tett benned, és mit remélsz, hogy tenni fog.
Igen, és képzeljék el a hallgatók, hogy a esküvői igénk a feleségemmel az volt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készített el Isten az őt szeretőknek. És ez Krisztusról szól, ez volt a házasságunkra egy ígéret. A házasságunk is, de az egész életünk is csak Krisztustól lesz egy ilyen reményteljes valóság, ahol Krisztus tudja csak szeretni a feleségemet, és csak Krisztustól lesz az érdemes. Újra és újra hív az Úr önvizsgálatra, hogy még mélyebbre tudjak tekinteni a saját lényembe, ami sokszor nem szép. És amiből az is kiderült, hogy a házasságunk esetében is sok mindent elrontottam, és sok minden nem Istenről szólt, és a feleségemről, a gyerekeimről, hanem sokat volt ott az, akitől szenvedek igazán, az én új emberem, és azt látom, hogy sok minden szomorúságnak én voltam az oka. De ez egy csodálatos dolog, hogy ki lehet ebből keveredni, hogy a másikat hibáztatjuk, és akkor nekem máshol jobb lenne, vagy bárcsak Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Nem is az lenne, hogy ki tehet róla, hanem itt van az Úr, aki újját teremt, akitől tóvá lesz a déli báb, amitől víz fakad a szomjú földön, ahol tényleg, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Lehetünk a feleségemmel sokkal szerelmesebbek, mint az elején, egy valódi, isteni szeretettel, és ez egy nagyon komoly reménység. Ez megmentett minket a válástól, és húz minket egy messz szeretésére, és egy iszonyat lehetőség, hogy megvalósulhat az Isten terve, hogy amikor létezek otthon a családban, vagy a munkahelyen, vagy bárhol, ő ott van, és ő a lényeg. És hogyha én kellő csöndben vagyok, akkor ámulok.
Benned van az, hogy téged is elhívott Isten arra, hogy tanítványát így másokat, illetve először is, hogy róla beszélj bábszínészként. Hogyan tudod ezt a missziót beteljesíteni, vagy hogyan éled meg ezt? Mi bizatik rád?
Magamért való dolognak indult, és olyan csodálatos, ahogy meggazdagított az Úr, és átalakított egy adássá. Persze benne van, hogy én kapok, meg amikor megcsúszok, akkor arra fókuszálok biztos sokszor, hogy na ebből mit kaphatok, milyen jó játszani, meg milyen jó a siker, de olyan jó, hogy ott nyer értelmet az én munkám, hogy adhatok. Én csak egy csatorna vagyok, akin átfolyhat mindaz, aminek át kell folyni, amit az Úr akar. Azt mondja Keresztelő János, hogy néki növekednie kell, nekem pedig alábszállnom, és ezt kívánom, hogy egyszerűen Jézus legyen ott a munkahelyemen is, hogyha ő ott lesz, akkor úgy van ő ott, hogy akkor utána kérdések támadhatnak, amikre lehet felelni, hogy kívánok nem uram-uramozni csupán, hogy én mennyire lelkesen hallgatom Jézus, mennyi mindent tudok már a Bibliából, mert elmaradnak sokszor a cselekedetek. Tegyem, és az egészen egyszerű dolog, pakoljam be a mosogatógépet, a munkahelyemen maradjak csöndben, amikor csöndbe kell, imádkozzam érte, szeressem, kérdezem meg, hogy hogy van, vagy csak csináljam meg rendesen a munkámat, és abban akarja esetleg Isten megdicsőíteni magát.
Veszteségek, kallódás, útkeresés és végül Isten szeretetében való megnyugvás jellemzi Fülöp József bábszínész útját. Joci szívesen beszél az életét meghatározó Krisztus hitéről, őszintén vállalva annak hullámhegyeit és völgyeit. Az elhangzott interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu webhelyen is, illetve Spotify-on, ahol Lélekhangoló címmel szerepel podcastunk. Az Evangélikus Rádiómissziónak írhatnak e-mailt az evmis@lutheram.hu címre, illetve SMS-t a 0620-620-3679-es számra. Műsorunkkal ma szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel. maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt vasárnap evangéliuma a tékozló fiúról szólt, aki azért tudott felemelkedni méltatlan helyzetéből, és azért volt képes megtérni, mert beismerte és megbánta a múltban elkövetett bűneit, majd előre tekintve kiutat keresett magának. A reményteli jövő felé fordulás gondolatát folytatják a mai szentírási részletek, amelyek a megtérés forrását nem a múlt bűneink való végtelen kesergésben, hanem a kegyelemre alapozott jövőben látják. Az írástudók és a farizeusok házasságtöréssel vádolnak egy asszonyt, s Jézus véleményét kérik az ügyben. A csapda tökéletes, vagy legalábbis annak tűnik. A mózesi törvények szerint az asszony halált érdemel. Ha Jézus ellenzi a nő megkövezését, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy nem szükséges megtartani a törvényeket. Ha viszont azt mondja, hogy valóban halálra kell kövezni, akkor kegyetlenséggel vádolhatnák. Jézus azonban ügyes válaszával elkerüli a csapdát. Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Ezzel a felelettel Jézus elismeri, hogy valóban bűnös lehet az asszony, de ha ez igaz, akkor nincs senkinek joga őt vádolni, hiszen a vádlók ugyanúgy bűnös emberek. A forrongó hangulat ebben a pillanatban elcsendesül, a gyilkos szándék alább hagy. Az asszonyt rángató és fogvatartó kezek elernyednek, s elengedik az áldozatot. A megkövezésre összeverődött tömeg szétoszlik, mindenki távozik. Tulajdonképpen minden zavaró tényező megszűnik, s az irgalomra váró bűnös és az irgalmas Isten marad a helyszínen. Jézus irgalommal nézi a bűnöst. Minden szava irgalmasságról tanúskodik. Nem vádolja, nem faggatja, nem ítéli el, és nem kíváncsi az asszony esetleges mentegetőzésére. Még beismerő vallomást sem kér. Az irgalomnak nincs feltétele. Isten feltétel nélkül bocsát meg az embernek. Az embert feltétel nélkül szerető Isten feltétel nélkül bocsát meg a bűnösnek. A köveket ragadó írástudók és farizeusok azt gondolják, hogy a nő bűne megbocsáthatatlan. Egyedül Jézus tudja, hogy minden bűn, még ez a bűn is megbocsátható. Úgy tűnik, hogy a jelenlévők közül egyedül ő ismeri az irgalmasságot, de tudja azt is, hogy ezeknek az embereknek hiába mondana bármit, ezért most inkább a hallgatást választja. Most nem szól semmit, csak ír a porba. Némán közli mondani valóját, tudatva, hogy a nő vádlói ugyanúgy bűnösök. Csak miután már mindenki távozott, szólítja meg az irgalom és a megbocsátás szavával a nőt. Irgalmával felemeli a porból, kiemeli a bűnből, új úton indítja el az üdvösség felé. A vádlók nem részesülnek ebben az irgalomban. A szentírás tudósokat mindig is foglalkoztatta, mit írhatott Jézus a porba. A közismert magyarázat szerint talán az ott állók bűneit, akik látván, hogy Jézus jól ismeri minden bűnüket, sorban eltávoznak. Átvitt értelemben mondhatjuk, hogy Jézus új törvényt írt. A kegyetlen régi törvény helyett a megbocsátás új törvényét. Egy olyan törvényt, amely szerint az embernek nincs joga ítélkezni a másik ember felett. A szeretet új parancsát, a megbocsátás új törvényét írta le, amely nem akarja a bűnös vesztét, hanem megtérését tűzi ki célul. Mennyire ismerem és élem Jézus parancsát, amely szerint mindenkor meg kell bocsátani. Urunk Jézus, látni szeretnénk téged, hallgatni szeretnénk tanításod, amely az örök életre vezet. Követni szeretnénk téged, mert egyedül az általad mutatott úton juthatunk el a mennyei atyához. A nagybőti idő lehetőséget ad számunkra, hogy melléd állva felvegyük mi is a keresztet. A keresztet, amely az isteni szeretet jele. Ez az időszak alkalom arra, hogy megismerjük Isten szeretetét, és átalakítsuk látásmódunkat. Urunk, segíts, hogy felismerjünk téged minden embertársunkban, különösen a szenvedőkben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Nagybőjt 5. vasárnapján Szentmisét közvetítünk. A Szentmisét Szabó József Béla atya mutatja be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 541-es, a Szent vagy Uramból az 58-as, az Éneklő Egyházból a 600-as, a 83-as, és végül a Szent vagy Uramból a 61-esének az első és a harmadik verszakkal. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az Éneklő Egyházból az 541-esének, a Szent vagy Uramból az 58-as, az Éneklő Egyházból a 600-as és a 83-asének, végül a Szent vagy Uramból a 61-esének, az első, második és a harmadik verszakkal. Kérjük, imádkozzanak velünk!